Szeretett testvérek, olvassuk az igét a római levélből, a római levél 8. fejezetének 28. versétől a fejezet végéig.
Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki igazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk? Ki választaná el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva. Te érte gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Hallottuk az írott igét, lélekben elcsöndesedve imádkozzunk eképpen.
Drága mennyei édesatyánk, háladással borulunk le előtted, és magasztalunk téged a gyülekezet közösségében. Hálát adunk neked az elmúlt hét minden részéért, percéért, amikor problémáinkkal, nehézségeinkkel, veszélyekkel tele úton velünk voltál, s nehéz döntések előtt megállva. Köszönjük, hogy rád bízhattuk magunkat, gyermekeinket, gyülekezetünket, népünket. Köszönjük azt is, amikor vándorotunk egy-egy szakaszánál megállva, visszapillantunk, és ez a visszapillantás is hálára fakaszt bennünket. Drága Urunk, ahogy életünket szemléljük, látjuk, hogy időnk egyre jobban fut, rohan. Ahogy kinyílnak a pompázó virágok, olyan hamar jön a tél. Köszönjük, Uram, hogy ebben a változó világban Te gondolsz ránk, emberekre, és meg akarsz gyökeresen változtatni bennünket. Célod van velünk, adjad, hogy ez a cél a mi életünkben felfelé vezessen. Köszönjük, Uram, hogy kiválasztottál bennünket. Adjad, hogy ezért engedjük formálni magunkat Te általad, úgy, ahogy a fazekas mester formája agyagából az ő edényei tetszése szerint. Hálát adok neked azért is, Uram, hogy Te egyetlen fiadat áldoztad fel, értem, érettünk ott a Golgotán, a kereszten, azért, hogy aki hisz ő benne és elfogadja őt, örök élete legyen. Uram, köszönjük neked ezt a túláradó szeretetedet, amely oly buzgón fakad belőled, és mint ki nem fakadó és soha el nem fogyó szeretetből mindig táplálkozhatunk. Hálát adunk neked ezért. Köszönjük, hogy te mindig igazságosan cselekszel velünk, és tudjuk azt, hogy mi az, ami a javunkat szolgálja. Ezért akár örömünkben, bánatunkban, vagy nehézségünkben, adjad, hogy mindig rád bízzuk magunkat. Bocsásd meg, hogy tudjuk, hogy te mindig javunkat akarod, de mi oly sokszor kicsinyhitűek vagyunk, oly sokszor a szakadék szélére kerülünk, de hálával tartozunk azért, hogy te újra felemelsz, és magadhoz ölelsz bennünket. Uram, kérlek téged, hogy maradj itt közöttünk, áld meg együtt létünket, a te fényed ragyogja be a mi lelkünket, és adjad, hogy az Úr Jézus szelleme, világossága menjen innen el velünk, és az ő jó illatát vigyük az emberek közé, te általad. Áld meg az ige hirdetőjét és a hallgatóit, a te szent lelked ereje hassa át együtt létünket. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg. Amen.
Amen. A 475. 475. dicséret mind három versét énekeljük. János evangéliumából leülve olvassuk és halljuk tovább az igét. A János szerinti evangélium 11. fejezetéből, a 11. fejezet 17. versétől a 27-ig ezt olvashatjuk. Amikor azután Jézus odaért, és megtudta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van, Betánia pedig közel, mintegy fél órányra volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked azt. Jézus ezt mondta neki. Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Szeretett testvérek, az elmúlt hetekben Jézus én vagyok mondásai álltak előttünk. És ezek az én vagyok mondások, az eddigiek, úgy álltak előttünk, ahogyan Jézus magát egy-egy alapvető élet szükséglettel azonosítja. Szükségünk van pásztorló szeretetre, azt mondja Jézus, én vagyok a jó pásztor. Szükségünk van a világosságra, azt mondja Jézus, én vagyok a világosság. Szükségünk van a kenyérre, azt mondja, én vagyok az élet kenyere. A mai szakaszunkban, a sokak által jól ismert Lázár történetben, azonban Jézus magát nem egy életszükséglettel, hanem az élettel azonosítja. Az élettel. És eszünkbe kell, hogy jusson János evangéliuma bevezető szakasza, hiszen a prológusban már azt olvassuk, hogy ő benne volt az élet. Tudnék a testélet igében. De van jó néhány zanat ebben a történetben, ami elgondolkoztat. Vagy talán egyenesen meghökkent bennünket. Jézus képtelen dolgokat mond. Képtelenül viselkedik. Valahogy nem illik bele a mi emberi gondolkozásunkba az, ahogyan ő beszél és viselkedik. Lázár betegsége, halála kapcsán. Amikor üzennek neki, hogy Lázár súlyos beteg, akkor Jézus már éppen a Jordánon túl, a keleti parton van, ott tartózkodik, mert Júdeában életveszélyes volt számára. És amikor meghallja a hírt, hogy Lázár súlyos beteg, akkor Jézus azt mondja, menjünk Júdeába. A tanítványok elhűlnek, szóvá is teszik, de hát ott meg akarnak ölni, most jöttünk el onnan. És te vissza akarsz menni oda? Hogy fogsz te ott segíteni, amikor ott már életedre törnek? Aztán ennél sokkal inkább képtelennek tűnik Jézus viselkedése és szava. Hiszen, amikor meghallja a hírt, hogy súlyos beteg Lázár, akkor még 2 napig ott marad a Jordánon túl. Még 2 napig. Pedig, hát nagyon sietni kellene. Szirénázva kellene száguldozni a Jerikói úton föl Jeruzsálem felé, hogy Betániába érkezzen. Ne feledjük, 2 Betánia van, van egy Jordánon túli is, és van a Jeruzsálem melletti is. Nos, a Jordánon túlról kellene nagyon gyorsan mennie, hogy segítsen. Ehelyett Jézus még 2 napig ott marad. Miközben bejelentette, hogy menjünk Júdeába, egy lépés sem tesz. Ez nem fér bele a mi gondolatainkba, a mi logikánkba, a mi elvárásunkba. Hát az Úr azért Úr, hogy jöjjön és segítsen. Első szavunkra ugorjon. És Jézus nem így viselkedik. Aztán Jézus arról beszél, hogy Lázár alszik. Elmegyek, hogy felköltsön. Tanítványok kicsit furcsán hallgatják, hát ha alszik, majd fel kell. Ezért ezt a hosszú utat, ráadásul életveszélyes utat megtenni teljesen fölösleges. Hát ha nem beteg, csak alszik, fel tudják ébreszteni. Meg majd felébred. Nem értették, hogy Jézus, jól lehet már az Ószövetség is használja így a kifejezést, Jézus Lázár haláláról beszél. Mert ahogyan a mi számunkra egy ember, aki alszik, az pillanatnyilag nincs, nem hallja, amit beszélünk, nincs benne az életforgatagba, de fel tudjuk költeni, úgy Jézus számára a halott fel tudja ébreszteni. Nem értették. És nem is volt könnyű megérteni. Ha alszik, akkor minek menjünk mi oda? De ennél még van talán nehezebben érthető, még képtelenebbnek tűnő mondata is Jézusnak. Hiszen azt mondja, örülök, hogy nem voltam ott, amikor súlyos beteg lett. Hát mi nem így gondolkozunk. Mi úgy gondolkozunk, hogy kapjad a telefont, és hívjad a segítséget, és szirénázva jöjjön a segítség, mert nagy baj van. Hogyha megérkezne az orvos vagy a mentő 2 nap múlva, és ráadásul még azt is megtudnánk, hogy közben arról beszélt, hogy örülök, hogy nem voltam ott, és egy lépés sem tett 2 napig a mi segítségünkre, hát lehet, hogy rohannánk feljelenteni fölháborodásunkban. Jézus egyenesen arról beszél, örülök, hogy nem voltam ott, miközben Márta, Mária gyászol. És akkor azt mondja az Úr, örülök, hogy nem voltam ott. Hát ez az isteni szeretet? A mi gondolatainkban, a mi elképzelésünkben nem ilyennek gondoljuk az Urat. Nehezen érthető ez. De megérthető, vagy mégsem érthető? Hiszen Jézus a miértre, hogy miért viselkedik így, miért beszél így, a mi elvárásunktól teljesen eltérő módon. Annyit mond, mindez azért van, mindez azért történik, az evangélium így értékeli az egészet, hogy a tanítványok higgyenek. Hogy higgyenek. És ez János evangéliumában újra megjelenik a 20. fejezet végén. Sok jelt tett Jézus, sok mindent tanított, ami nincs megírva ebben az evangéliumban. De ami megvan írva, az azért van megírva, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Jézus azért viselkedik így, azért beszél így, azért élezi ki ennyire a helyzetet, még gyászban is hagyja Máriát és Mártát, meghalni hagyja Lázárt, hogy annál nagyobb dolgok történjenek, és higgyenek a tanítványok. Végre megérkezik Jézus. Elé megy Márta. És a feltámadásról beszélgetnek. Feltámadás, na jó, de mikor? A segítség az Úrtól, jó, de mikor? Figyeljük meg ezeket a fokozatokat, ami itt van a történetünkben. Mert valahol egy kicsit magunkra is ismerhetünk. Amikor megérkezik Jézus, Márta kimegy elé, és azt mondja neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Hát, ha tudta volna ez a Márta akkor, hogy Jézus mit mondott a Jordánon túl, hogy örülök, hogy nem vagyok ott, és hogy két napot direkt késett, akkor nem tudom, mit mondott volna. De Márta hite szólal meg itt, ha itt lettél volna, tudtál volna segíteni. De ez már a múlt idő. Ez a múltra vonatkozik. Ezen már túl vagyunk. Azonban mégis van valahol ebben a hitben egy kicsit több is, talán a közeljövőre vonatkozóan, de tudom, hogy bármit kérsz, megadatik neked. És amikor itt Jézus a föltámadásról beszél, akkor már azonnal mondja, tudom, föltámad, majd az utolsó napon. Figyeljük meg, ha itt lettél volna, tegnap előtt, a múlt, hát esetleg, ha most kérnél valamit, én még azt is elhiszem, hogy talán az Atya megadja, meg igazán majd a jövendő. És akkor Jézus mit mond? Ebben a kiélezett helyzetben, mert ez is az, ebben a kiélezett helyzetben mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Itt és most, nem tegnap előtt, ha itt lettél volna, történelmietlen a kérdés. Nem majd, hanem itt és most. De ide majd visszakanyarodunk. Mert itt egy kicsit meg kell állnunk. Én vagyok a föltámadás és az élet. Itt Jézus magát nem kenyérhez, nem világossághoz, amire szükségünk van az életben, nem ezekhez hasonlítja, nem ezekkel azonosítja magát, hanem az élettel. Na de tisztázzuk, hogy amikor ezt halljuk, és erről beszélünk, hogy élet, akkor mire szoktunk gondolni? Hiszen a János evangéliumában többször, és itt is találkozhattunk azzal, a félreértés mozzanattal. Amikor Jézus azt mondta, hogy Lázár alszik, elmegyek, hogy felköltsem, a tanítványok félreértették. Hát ha alszik, akkor nem kell mennünk, fel tudják költeni. És ez az úgymond félreértés, több ilyen van a János evangéliumában lévő történetekben, mindig arra szolgál, hogy az igazi lényeget hozza elénk az ige. Nos, valahogy nem ugyanarra szoktunk gondolni, néha még mi keresztények sem egy-egy kifejezésnél, amire az ige. Amikor Jézus arról beszél, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, akkor egyszerűen arról beszél, hogy a mulandóságban megjelent az örök élet. Nem egyszerűen majd valami lehet, hogy lesz, ki tudja, hát ha, hanem itt és most. Valaki így fogalmazta meg a különbséget, a felületes gondolkodás összetéveszti a halált a nem létezéssel. Összetéveszti a halált a nem létezéssel. És a létezést meg az élet fogalmával téveszti össze. Mi is valamit sejtünk abból, hogy vegetál. Ez valahol nem igazán az élet. A biológiai működések megvannak, az élet jelenségek szokták mondani, megvannak, de valójában nem lehet vele kommunikálni, valójában. De lehet, hogy lehet vele kommunikálni, nem kómában van, és mégiscsak vegetál valaki. Az emberi élet az több annál, mint hogy eszünk, alszunk és szaporodunk. Ezt a disznó is tud. Az állat is tud. Az élet több. Igen, a létezést ne kavarjuk össze az élet bibliai fogalmával, mert az több, mint egyszerűen csak a biológiai létezés. Nem véletlen tehát, amikor Jézus arról beszél, hogy én vagyok a föltámadás és az élet, és utána két helyzetre ezt magyarázza, amennyiben magyarázat egyszerűen csak megállapítja, akkor tulajdonképpen arról szól, hogy a testi halál a hívőt nem választhatja el a krisztusi szeretettől. A római levélben Pál apostol többek között erről is bizonyságot tett. Meg vagyok győződve arról, hogy semmi nem szakíthat el az Isten szeretetétől, mely megjelent a Jézus Krisztusban. Sem halál, sem élet, sem jelenvalók, eljövendők, hatalmak, és így tovább. Semmi nem szakíthat el az Isten szeretetétől, mely Jézusban megjelent. Jézus itt erről az életről beszél. És nem egyszerűen csak arról, amivel mi összeszoktuk gyakran kavarni, amit az előbb létezésnek neveztem. Ugyanakkor észre kell vennünk, hogy Jézus nem magyarázza, és a Szentírás sehol nem magyarázza a feltámadást. Azzal nem sokra jutunk. Esetleg kicsit okosabbak leszünk. De attól még elveszhetünk. Nem magyarázza a feltámadást. Jézus azt mondja, itt vagyok. Én vagyok a feltámadás és az élet. Ne feledjük, hogy amikor Márta és az ott lévők ezt hallották, még Jézus kereszthalála és föltámadása előtt voltak. Mi már sokkal többet ismerünk és tudunk, mert a Krisztus föltámadása után élő nemzedékekhez tartozunk. Nem magyarázza az írás. Minket mindig ez szokott izgatni, na de hogy lesz? Mi okosak akarunk lenni, de hinni nem akarunk. És az okosság önmagában nem tart meg. A sok ismeret önmagában nem tart meg. Sok ismerettel a világot is el lehet pusztítani, tönkre lehet tenni. Az önmagában nem tart meg, emlékezzünk a gyülekezeti hétvége előadásaira. Az írás nem becsüli le az értelmet és a tudást, de az örök életnek nem ez az útja, hogy csak értelem és tudás. Hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a föltámadás és az élet, akkor Mártától ezt kérdezi, hiszed-e ezt? Ezt hiszed-e? Mert látom, hogy hiszel, ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérem, mert meg tudtad volna gyógyítani. Van valami hited, de János Evangéliuma egyik csúcsa éppen ez a történet. És ez a jézusi kijelentés. Hogy is van tehát az ismeret és a hit? A közelmúltban éppen a bibliskolás csoportban említettem példaként, hogy kicsit közelebb hozzam, hogy amikor betegek vagyunk, hiszen itt egy súlyos betegről van szó, volt szó, hiszen utána már meghalt. Amikor betegek vagyunk, és ott vagyunk az orvosnál, ott vagyunk már a kórházban, megvizsgáltak, és azt mondja az orvos, igen, ez és ez a baj, tudunk segíteni, mondjuk egy műtéttel. Akkor mi következik utána? Az, hogy akkor megszólal a beteg, hogy jó, doktor úr, de én még nem végeztem el az orvosi egyetemet, én nem értem, nem tudom pontosan, hogy mi fog velem történni a műtét alkalmával, akkor most iratkozzak be az orvosi egyetemre, mert akkor tudnak csak meggyógyítani? Hát nem ez. Elég az a minimális ismeret, hogy azt mondják, hogy tudunk segíteni, pár mondatban elmondják, hogy körülbelül miről lesz szó, és utána nem a tudás fog megtartani már, hanem a bizalom, a hit. Mert utána nyilatkoznom kell, hogy aláadom én magamat a műtétnek, vagy nem, magyarul, oda bízom én magamat teljes egészében a segítőkre. Ha nem bízom oda magam, szerezhetek orvosi diplomát is közben, ha egyáltalán lesz még annyi energiám, de nem fogok meggyógyulni. Jézus nem magyarázza a föltámadást, azzal okosabbak lennénk, de attól még elveszhetünk. Jézus azt kérdezi Mártától, hiszed-e? Nem azt kérdezi, érted-e? Mi ott szoktunk sokszor eltévedni, hogy mindent érteni akarunk abból, amit az Isten cselekszik és mond. Az értelmünket is használja az Isten, de a hitünket is. A modern ember nagyon okos és kevésbé hívő. És ha nincs hit és bizalom, akkor veszedelmessé válhat az ismeret. Vesztünket is szolgálhatja, mert abban bízunk, és nem abban, aki segíteni tud. Jézus azt kérdezi ezek után Mártától, hiszed-e ezt? Tudjuk, a megoldás útja éppen hit által lehet a tiétek. És nem magyarázkodik, mert innen kezdve nem magyarázni kell, hanem elfogadni a segítséget. Nem megérteni kell minden részletet, hanem odabízni magunkat teljesen. Hiszed-e ezt? Az örök élethez csak hittel lehet kapcsolódni. Az értelmünket meghaladó dolgokról van szó, ezért aki csak érteni akar mindent, az ki fog futni az időből, mert nem fogja teljesen megérteni. Rész szerint van bennünk az ismeret, a prófétálás is, írja az apostol. Ha mi mégis azt képzeljük, hogy majd, ha mindent megértettünk, akkor biztos, hogy kifutunk az időből, el fogunk késni. Ezért fogalmaztam így, hogy az örök élethez csak hittel lehet kapcsolódni. Hogy a mi számunkra is valóság legyen, hogy Jézus a föltámadás és az élet, ez csak hit által lehetséges. Nem azért, mert az értelmet és tudást lebecsüljük, hanem azért, mert ennek ez az útja. A műtéthez bizalom is kell. Nem nekem kell okosnak lenni a betegnek, az orvosnak kell tudnia, hogy mit kell csinálni. Nekem meg bíznom kell. Az Úr tudja, nekem nem kell mindent tudni, de teljesen bízni kell. Hiszed-e ezt? Nem egyszer az következik be, hogy az Úr a hatalmas azért lesz kicsi számunkra, mert kishitűek vagyunk. Hiába az egész kórház, hiába egy egész orvoscsapat minden ismerete és tudása, ha nem engedem meg, mert nem bízok bennük, hogy megműtsenek. Akkor kicsi ez a tudás és ismeret az én megmentésem szempontjából. Bár ugyanannyi, de az én számomra kevés. Nem az volt a kevés, az én bizalmam volt a kevés. Kishitűségünkben sokszor kicsinek látjuk az Urat. Pedig ő nagy. Mert ő a föltámadás és az élet. És észrevehetjük, hogy Mártát hitben lépésről lépésre előrébb vezeti az Úr, hiszen eljut egész odáig, amikor fölteszi a kérdést Jézus, hogy hiszed-e ezt, akkor ki tudja mondani, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez nekünk megint már nagyon természetes, akkor óriási dolog volt. A Krisztus szenvedése és föltámadása előtt kimondani, hogy te vagy a Messiás, akit az akkori társadalom és az akkori vallásosok egy része megölni akart, a názáretiről, a mezítlábas rabbiról azt mondani, hogy benned megjelent az Isten szeretete, ez óriási dolog volt. Ugyanakkor, és megint magunkra ismerhetünk. Tehát egyik oldalról hatalmas hitvallást tesz Márta, és amikor Jézus azt mondja, hogy hova tettétek, melyik sírboltba helyeztétek? Mert nem eltemették, ugye, hanem egy sírboltba helyezték el a testet. Akkor Márta azt mondja, hogy Uram, már 4 napja, már szaga van. Te vagy a Krisztus. De nem ennyi, azon már nem lehet segíteni. Igen. Hiszek, Uram, légy segítségül a hitetlenségemen. Hányszor vagyunk így mi is? Kimondjuk egyik oldalról hittel, és amikor a gyakorlat következne, akkor azt mondjuk, ja Uram, azért annyira nem hiszem, hogy még meg is engedjem, hogy valóság legyen. Márta mégis meg akarja a nagy hitvallása ellenére akadályozni, hogy tapasztalat legyen. Amitről kimondta, hogy hiszem, azt meg is tapasztalhassa. Nézzük meg tehát, milyen következménnyel járhat ez a hit a mi életünkben. Ha valóban hisszük, hogy Jézus a föltámadás és az élet, akkor a mulandóban örökkévaló távlatok nyílnak meg. Örökkévaló távlatok. Ha valóban hisszük, hogy Jézus a föltámadás és az élet, akkor gondjaink és örömeink teljesen új megvilágításba kerülnek. Ha én valóban bízok
az orvosok ismeretében, tudásában és segítőkészségében, akkor egész új lehetőségek nyílnak meg. Ha nem bízom oda magam, akkor ugyan van, ott van a segítség, de az én számomra semmi nem valóság belőle. Van valami, ami számomra nem valóság. De ha oda bízom magam, valóság lesz számomra. Gondjaink és örömeink így kerülhetnek tehát teljesen új megvilágításba. Nem arról beszéltem, hogy eltűntek, hogy nincsenek, vagy nem akarom tudomásul venni, hogy vannak, hanem új megvilágításba kerülnek. Ha valóban hiszem, hogy Jézus a föltámadás és az élet, és ez a kereszténység lényege, akkor egész életünket és értékrendünket ez a hit átformálja. Ha valóban hiszem, akkor Jézus oda mehetsz, és el lehet hengeríteni a követ. De ha csak majd hiszem, akkor most nem lehet, Uram, megmutatnod hatalmadat. Ha valóban hisszük, hogy Jézus a föltámadás és az élet, és benne a bűneset utáni világba a legnagyobb jött el, akkor ez örömet, békességet, biztonságot, reménységet, erőt, el nem választható közösséget jelent a mi számunkra. Jézus nem azt kérdezte a gyászoló Mártától, érted-e, amiről beszélek? Mert nem értheti teljesen, de hittel elfogadhatja. És ezért azt kérdezte, hiszed-e? Amit értenünk kell, mert sok mindent értenünk kell az igéből is. Azt meg kell ismernünk, és meg kell értenünk. De amire az Úr azt mondja, hogy ezt hidd, hogy itt bízzál, ott ne az okoskodásunkkal jöjjünk elő. Mert akkor nem lesz miénk az, amit a hit, a bizalom útján nekünk elkészített az Isten. Hányszor vagyunk mi is így, hogy az Úr kénytelen megkérdezni, talán imádságaink után is, igeolvasásunk után, talán hitvalló szavaink után is, mert másképp viselkedünk, hiszed-e ezt? És így igaz, hogy minden lehetséges a hívőnek. Én vagyok, mondja Jézus. Tőlünk ennyit kérdez, ezt hiszed-e? A 265. dicséret, 265. dicséret 6. és 7. versét énekeljük válaszként, ő benne vest halálig jó reménységedet. csak imádkozzunk. Teremtő Istenünk, hűtlenségünk, engedetlenségünk miatt egyelőre az életfájához vezető utat elzártad előlünk. De elküldted a föltámadást, az életet, elküldted az egyszülött fiút, Jézus Krisztust. Benne bűnbocsátó, irgalmas szeretetedet kínálod föl nekünk. Hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Bocsásd meg, Urunk, gyakori kis hitűségünket. Ugyan sokszor valljuk, mondjuk hitünket, mégis oly sokszor kicsinek látjuk hatalmadat. Bocsásd meg, hogy ugyan a Krisztust is hisszük, de Krisztusban, aki a föltámadás és az élet, már ritkábban bízunk. Segíts, Urunk, hogy az örök élet már most életünket megújító, cselekedeteinket meghatározó valóság legyen számunkra. Hogy az örök élet bizonyossága felszabadítson bennünket a másokért való életre, szolgálatra, örömre. Könyörgünk pessimizmusra hajló népünkért. Segíts, hogy életünk, hitünk, beléd vetett bizodalmunk által új reménység áradhasson népünk életébe. Könyörgünk nemzetünkért is. Hogy merjünk hosszú távon gondolkozni egymásról nem megfeledkezve, hogy ne kicsinyes önzéseink szerint döntsünk és szavazzunk, hanem legyünk készek egymás számára segítő jobbot nyújtani. Könyörgünk betegekért, kérünk gyászoló szívekért, hogy az élet nyomorúságaiban, nagy mélységeiben járva hozzád forduljanak, tőled és általad várják hittel a megoldást, gyógyulást, vigasztalást. Urunk Istenünk, segíts bennünket, hogy az örök élet bizonyossága, örvendező békessége áradjon túl életünkön, gyülekezetünkön, e válsággal küszködő világba. Urunk, segíts bennünket, hogy amit tudnunk kell, rólad és a te utadról azt akarjuk megismerni. És amit hinnünk kell, amit bizalommal kell elfogadnunk, azt pedig erősödő hittel és bizalommal tegyük. Bizalommal, hogy te nagy dolgokat cselekedhess, hogy életek megújuljanak, üdvösségre, örök életre jussanak. És életünk, sokak élete, így legyen jel, ebben a világban, a te üdvözítő szeretetedről. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.